Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Esemény.
Egész napos programsorozattal ünnepli a kék és a fehér világát a Néprajzi Múzeum január 17-én. Az eseményen egyebek mellett kézművességgel, kékfestéssel, koncertekkel, tárlatvezetéssel és beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. A fehér tárgyak kék minták, a funkcionalitástól a művésziig című esemény a közkívánatra meghosszabbított foltvarrás kékben és a hétköznapi luxus kiállításokhoz kapcsolódva vezeti végig a látogatókat, a kézművesség, a mintakincs és a tárgyalkotás múltján is jelenén, a játékos felfedezéstől az elmélyült beszélgetésekig. A program nyitásaként az alkotó műhelyekben a résztvevők kipróbálhatják a kékfestés hagyományos technikáit, megismerhetik a növényekből kinyerhető színek világát, vagy éppen szokatlan anyagokkal és humorral közelíthetnek az eredetiség és a másolat kérdéséhez. Ezek a programok azoknak szólnak, akik szeretnek kézzel dolgozni, kísérletezni, és közben új nézőpontokat felfedezni. A múzeum tereiben eközben a kisebbek, családok számára is lehetőség lesz a felfedezés. Mesés koncert kalauzolja végig őket a hangszerek világán, míg a játékos múzeumi kihívás során a kiállítások részleteihez kapcsolódnak izgalmas feladványok. A tájékoztatás szerint a közös élményekre építő programokban a mozgás, a zene és a vizuális megfigyelés egyaránt szerepet kap. Azokat, akiket a tárgyak történetei és összefüggései érdekelnek, kurátori tárlatvezetésekkel várják. A Foltvarrás kékben című kiállításon a kézimunka csendes ideje, a közösségi alkotás és az emlékezés kerülhet előtérbe, míg a hétköznapi luxus elnevezésű tárlat a kemény cserépgyártás világán keresztül mutatja meg, hogyan találkozik a mindennapi használat az esztétikai igénnyel.
Színház.
Az elengedésről gyereknyelven díjnyertes drámából készült ifjúsági előadás. A Láthatáron című előadás a Budaörsi Városi Ifjúsági Klubban érzékenyen ábrázolja a családtagok tehetetlenségét és fájdalmát, miközben nem feledkezik meg a közösen átélt szép pillanatokról sem. Az előadás egyaránt szól gyerekekhez és felnőttekhez, és empatikusan vezeti be a közönséget az érintettek mindennapi küzdelmeibe. Petra Willem-Weber drámáját 2009-ben mutatták be a Saarbrückeni Theater Übertzwergben, és 2010-ben jelölték a német nyelvű gyerekdarabokat elismerő rangos Mülheimer Kinderstücke Preis díjra. Az ebből készített budaörsi előadást német Nikolett dramaturg alkalmazta színpadra Kovács Kristóf fordítása alapján. A történet egy látszólag átlagos mai család mindennapjaiba nyújt betekintést. Tomi az anyukájával él egy vidéki lakásban. Édesapja korábban elhagyta őket, és most új párja van. A fiú jó viszonyt ápol a nagypapájával, aki a 70-es években sikeres olimpikon volt. Tomi örökölte az úszó tehetségét, és eltökélten edz azért, hogy egy napon ő is bajnok lehessen. Hamarosan azonban minden megváltozik. A papa hozzájuk költözik, a viselkedése pedig aggodalomra ad okot, elfelejt dolgokat, idegessé válik, lopással gyanúsítja a családtagjait, végül pedig már olyan súlyosá válik az állapota, hogy a saját tükörképét sem ismeri fel. A fiú a kialakult helyzetben kétségbe esetten próbálja kideríteni, hogy mi zajlik körülötte, szeretne kapcsolódni valakihez, és a szép pillanatokon keresztül igyekszik valamit megőrizni abból az időből, amikor még minden rendben volt. Az előadásokat drámapedagógiai foglalkozások is követik Debreceni Luca vezetésével, aki szerint azért fontosak ezek az alkalmak, mert a játékokra épülő és azokra reflektáló beszélgetések segítenek leginkább feldolgozni a látottakat.
Könyv.
Könyv jelent meg a csokoládégyáros Tümer Frigyesről. Hornyák Balázs, aki megédesítette az Ország életét című könyvében, elmeséli a magyar édességipar és a legendás, az idén már 157 éves Tümer márka történetét. A könyvet a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban mutatták be. A Tümer márka név Magyarországon a 19. század óta egyet jelent a minőségi csokoládégyártással. A márka alapítója Tümer Frigyes, hamburgi cukrászmester, 1868-ban alapította meg az első magyar gőzüzemű csokoládégyárat. A Tümer név hamar elismerté vált, köszönhetően a kiváló minőségnek és az innovatív csomagolásnak. A vállalat az évtizedek során számos megújuláson ment keresztül, de mindig hű maradt alapértékeihez, a tradícióhoz, az innovációhoz és a kiváló minőséghez. Az Egri Tümer édességboltba belépve rögtön megragadta annak hangulata a márka jelenlegi tulajdonosát, Csoll Pétert. 2004-ben meg is vásárolta, majd magát a Tümer márka védjegyét is. Innentől pedig elindult a Tümer újbóli felvirágzása az új tulajdonos fejlesztéseinek köszönhetően. 2025-ben ismét váratlant húzott a Tümer, kifejlesztette az űr csokit, ami nem csak átment a NASA szűrőin, de Kapu Tibor kutató űrhajós jóvoltából még a világűrbe is eljutott.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Irány a zselic a hidegebb évszakokban is. A Dunántúl déli részén a Balatontól a Dráváig terül el a zselic festői dombvidéke. Ezt a kevésbé ismert tájat nem csak annak erdői, hanem sajátos klímája és az emiatt kialakult kivételes élővilága is egyedülállóvá teszi. Az ország egyik legtisztább égboltja alatt elterülő tanösvények, bükkösök, ezüsthársak és bájos falvak minden évszakban más-más arcukat mutatják. Kevés olyan hely van Magyarországon és a kontinensen is, ahol annyira alacsony lenne a fényszennyezés, mint a zselic vidéken. Épp emiatt a zselici távvédelmi körzet területén kapott helyet a zselici csillagpark, a park erdői között gyalogos tanösvények vezetnek az itt kialakított multifunkcionális csillagvizsgálóhoz. A komplexumban távcsőkupola várja a látogatókat, filmvetítéseken is részt vehetünk a planetáriumban, de a csillagászati témájú kiállítások keretében felfedezhetjük többek között a naprendszert, továbbá meteoritokat is vizsgálhatunk. Bőszénfa szívében 1300 hektáros birtokon fekszik a bőszénfai szarvasfarm. A gazdaság közel 2000 nagyvadnak, gímszarvasoknak, vaddisznóknak, dámvadaknak, muflonoknak és őzeknek ad otthont. A vadfarm épületeiben többféle kiállítást is megtekinthetünk. Trófeagyűjteményt és hullott agancsokat vehetünk közelebbről szemügyre, továbbá az agancs növekedésének sajátosságaiba is belepillanthatunk. A flóra és a fauna sokszínűsége mellett a zselic kulturális értéke is Magyarország egyik legértékesebb célpontjává emelik ezt a vidéket. Kaposvártól mindössze 8 kilométerre Senna község központjában található ugyanis az ország első Európa Nostra díjas falu múzeuma. A kezdeményezést még 1978-ban hívták életre, a Somogy megyére jellemző, egyedülálló, talpas favázas népi építészet emlékeinek megőrzése céljából. Így a belső Somogy falvaiból telepítettek át épületeket, megőrizve azok eredeti elemeit és berendezési tárgyait.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A gin világa első pillantásra egyszerűnek tűnhet. Egy kristálytiszta ital borókás ízvilággal, koktélként tonikkal és néhány jégkockával, egy szelet narancssal vagy uborkával szervírozva. De ha kicsit mélyebbre nézünk, hamar kiderül, hogy a gin valójában egy aromákból és illatokból alkotott, rendkívül összetett univerzum, és ennek a világnak a kulcsa a felhasznált fűszerekben rejlik. A Kotányinál több mint 140 éve foglalkozunk fűszerekkel, ismerjük a bors különböző arculatait, Madagaszkártól Vietnámig, érezzük a kardamom finom árnyalatait, tudjuk, hogyan reagál egy fűszer a hőre, vagy éppen az alkoholra. A ginben mindez a tudás testet ölt, hiszen a jó gin nem egyszerűen egy fűszerezett ital, hanem gondosan megkomponált alkotás. Nem véletlen, hogy ezt a részletet olvastam föl most David T. Smith dzsinszótárának előszavából. Vendégem a Kotányi Hungária marketing menedzsere, Szűcs Ágnes. Vele beszélgetünk most erről a könyvről, és az interjú előtt elmondtam Ágnesnek, hogy mennyire tetszett nekem a tematika, bár ugye ez egy szótár, és ABC rendben találjuk a nagyon rövid szócikkeket a dzsinhez fűződő kifejezésekkel, mégis valahogy komplexebb ez a kiadvány, mint általában a szótárak.
Alapvetően egyébként nem a felépítése miatt választottuk azt a könyvet, hanem ez egy sorozatnak a része. A Kotányinál már régóta támogatunk olyan tematikájú könyveket, ami kapcsolódik a mi szakértelmünkhöz, ami a fűszert jelenti. Mindig olyan gasztrotematikai könyveket válogatunk ki, amelyen keresztül megpróbáljuk a kompetenciánkat bemutatni, és tavaly már volt egy kávészótár című könyvünk, ami ugyanebben a sorozatban illeszkedik, és ennek a következő eleme volt a gin szótár, amit azért találtunk nagyon izgalmasnak, mert hogy a ginhez meg kifejezetten ugye a fűszerek adják az italnak a lelkét, és azért gondoltuk, hogy itt nagyon, nagyon szoros a kapcsolódás, és azt gondoljuk, hogy ezen keresztül próbáljuk meg a mi kompetenciánkat, meg a fűszerekről egy kicsit más aspektusból is hírt adni, mert hogy mindig a fűszerek kapcsán inkább a főzésre gondol az ember, de az italok kapcsán is nagyon fontos szerepe tud lenni. Tehát, hogy a könyvnek a tematikája az csak egy plusz volt, hogy ilyen abszolút szélirányosan kereshető módon szedi össze azokat az információkat, amiket a ginről tudni kell. Tulajdonképpen ez egy ilyen tankönyvnek lehet fölfogni, de mint egy tankönyvnek nem ül neki az ember az egészet elolvasni, itt viszont bármi olyan gondolat fölmerül, ami a ginnel kapcsolatos, az könnyen visszakereshető, úgyhogy ezen keresztül betűrendes szerkezetben, de akár történeteket, technológiát, alapanyagokat, márkákat, mindenfélét meg tud keresni benne az ember.
A csillagán is, a bors, a fahéj, és még elképesztő mi minden van fűszerként a könyvben. Mesélsz róla, hogy ezek hogyan használatosak a gin esetében?
Hát a gin kapcsán van egy megkerülhetetlen fűszer, ez a boróka, ami nélkül tulajdonképpen nem is nevezhető ginnek az az ital, ami nem tartalmazza ezt a különleges fűszert. Úgyhogy innentől kezdve tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a ginnek a lelke az a fűszer, mert különben nem beszélhetünk ginről, csak valamiféle szeszről. És a borókán kívül egyébként rengeteg más fűszer is hát szóhoz jut, úgymond a gin főzésénél, ami pedig inkább a karakterét adja meg az italnak, és ebben a tekintetben is nagyon, nagyon sokféle dologról beszélhetünk. A gin esetében egyébként botanikai összetevőnek hívják azokat a növényi részeket, amik megfűszerezik. Itt nem csak fűszerről van szó, hanem különböző olyan, akár virágokról, különleges gyökerekről, és a modern craft ginek esetében már olyan különleges összetevőkről is, mint mondjuk a tea, matcha, yuzu, különböző magféléket is használnak, mert mindenki megpróbál egy nagyon egyéni italt előállítani azokon a klasszikus alapokon, ami egyébként a ginnek az alapját adja.
Az, hogy mivel ízesítik a gint, az bizonyos márkákra is val, vagy márkákra is utal?
Amiről egy kicsit tudok információt adni, ez például a London Dry Gin, aminek a definíciójában benne van, hogy milyen természetes növényi anyagokat kell használni, és igazából a London Dry Gin az nem egy földrajzi megjelölést takar, hanem azt, hogy meg van határozva, hogy milyen alapból, milyen típusú alkoholból készül, milyen természetes növényi anyagok és hogyan kerüljenek bele, mert a London Dry Gin esetében például ezekkel a botanikai összetevőkkel együtt kell lepárolni az alkoholt, utólagosan nem engedett, hogy aromázzák, és maguknak az ízvilágnak is tulajdonképpen már önmagában meghatározza, hogy egy ilyen tiszta, száraz, természetes ízvilágának kell lenni, és ezekhez tulajdonképpen a legklasszikusabb fűszereket szokták csak felhasználni. Egy ilyen virágos, citrusos, kifejezetten klasszikus ízvilágot kell elképzelni.
Igen, hogyha az ember lapozgatja csak a könyvet akár, akkor látja, hogy a keserű mandula, a narancs, a citrusfélék, ugye a lime ott van, mint ízesítő anyag. Az angyalgyökér azért ez nincs annyira a fejünkben, vagy legalábbis az enyémben. Mondanál még esetleg példát, hogy mi érdekes ebben?
Igen, hát a növények esetében mindig különböző szerepe van ezeknek az összetevőknek. résztvevőknek, tehát kérted, hogy mondjak példákat, mondjuk a kardamom, azt mondjuk egy aromás, ilyen édeskés, fűszeres karakter tud adni, a borsfélék, azon belül is rengetegféle van, a rózsabors például, ami nem is igazából bors, hanem egy bogyó, vagy a kubeba bors, ami egy nagyon különleges bors, ezek inkább ilyen csípős, akár ilyen sós, asszociációjú, élénk ízhatást hoznak. A virágok is tulajdonképpen egyfajta fűszernek tekinthetők, itt ugye mostanában divatos levendula, de lehet rózsa, kamilla, hársfavirág, mindenféle nagyon érdekes összetevőről hallottam már én is, és akkor ezeket egészíti ki például az angyal gyökér vagy angelika, ami egyfajta stabilizátor szerepet tölt be a gin ízének az összetartásában, és ez ragasztja össze tulajdonképpen azokat a különféle ízeket, és akkor jönnek még az egésznek a tetejére, lehet akár koriander, ami egy ilyen frissítő, enyhén fűszeres, citrusos ízjegyekkel egészíti ki. A borókának mondjuk az alapvetően egyébként ilyen fenyős, gyantás, citrusos alappal rendelkező ízét, és akkor a citrus többször említettem, itt citrus héjakról is, tehát konkrétan citrusfélekről is lehet beszélni, ami lehet citrom, narancs, grapefruit, yuzu, mostanában mindenféle, minden gin főző, gin mester igyekszik egyéni karaktert adni az általa készített ginnek, és ebben egyébként azokat a divatos összetevőket is használják, amik a gasztronómiában megjelennek.
Arról fontos beszélni, és utaltál is már rá, hogy mikor kerülnek bele a ginbe ezek a fűszerek. Az előbb említetted, hogy már a lepárlásnál ott van az a plusz anyag.
London Dry esetében igen.
De van, amikor utólag, amikor már készen van, akár egy koktél?
Igen, a koktél az egy különböző dolog, tehát a ginbe először benne kell lenni ezeknek az ízeknek. Az, hogy hogyan nyerik ki az ízeket, vannak a nagyon hagyományos eljárások, ahol az alkohol által vonják ki az illóolajokat a gyógynövényekből. Van, amikor elkészítenek egy úgynevezett ilyen botanical basketnek hívják, ahol egy ilyen növénykosárnak, vagy nem is tudom, hogy lehetne fordítani, ahol átgőzölik, és így egy kicsit ilyen levegősebb aromákat is bele tudnak venni a ginbe, vagy bele tudnak párolni. Külön lepárlással is, tehát utóízesítéssel is kerülhet, de igazából sokféle eljárás létezik, ezt szerintem a könyvből lehet egészen jól megtanulni, és a fűszerek esetében én azt a fajta módszert tudom mondani, hogy ahogy a főzésnél is tudjuk, hogy vannak fűszerek, amiket hosszasan kell főzni ahhoz, hogy kiadják az ízüket, vannak, amiket csak érdemes a legvégén a főzéskor beletenni, hogy ne vesszék el az értékes, könnyed aromáikat. Így a ginnél is úgy van, hogy az adott fűszer akár meghatározhatja az eljárást, de az adott fűszer felhasználásának a módja is meghatározhatja a végső ízélményt. Ez már azok a kis nüanszok, ami egyedivé teszi a különböző gineknek a készítését.
Gin szótár, minden, ami gin. Az alapanyagoktól a lepárlásig, a fűszerektől a koktélkészítésig. David T. Smith könyvéről beszélgettünk Szűcs Ágnessel, a Kotányi Hungária marketing menedzserével, ugyanis az ő sorozatuk része ez a kötet, amely a Book Lab kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.